Reménység hangja. A hetednapi adventista egyház vallási félórája.
Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatónkat. Azokat, akik rendszeresen hallgatnak minket, és azokat is, akik csak most először kapcsolódtak be műsorunkba. Az új hallgatóink kedvéért elmondom, hogy műsorunk végén egy bibliai rejtvény lesz, amelyre már most előkészíthetik az íróeszközöket, hogy a kérdéseket és az elérhetőségeinket lejegyezhessék. Most hallgassák meg műsorunk rövid ismertetőjét. Egészségügyi perceinkben egy bőrgyógyász főorvossal beszélgettünk a nyári bőrbetegségekről.
A napsugár az összegződik a bőrben. Az egész életen át elszenvedett napkárosodás valamikor, amikor a bőrünk már megunta ezt a sok-sok sugarat, kijön az ember bőrén.
Lelki életünk legfontosabb kérdése, hogy hogyan nyerhetünk békességet.
A legnagyobb béketeremtő az maga Jézus Krisztus volt. Az a békesség, ami tőle jön, az nem a jövő álma, hanem a miénk is lehet, sőt, a mai napon a miénk lehet.
És végül riportot készítettünk a vakmisszió vezetőjével.
Embereket összehozunk egy csapatba, és így barátokat találnak, közösséget, ahova úgy érzik, hogy oda tartoznak, ahol egy kicsit bizalmasabban, bensőségesebben tudunk kapcsolatot tartani velük.
Amennyiben felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk ebben a fél órában.
Téli Gábor bőrgyógyász főorvossal, a Mátyásföldi klinika igazgatójával beszélgetünk. Főorvos úr, milyen káros hatásai vannak a napsugárzásnak?
Napsugárzásnak két nagy káros hatását kell megemlíteni. Egyik az, ami rögtön jelentkezik, ezt mindenki ismeri, a napégés. Ha több időt és nem megfelelő időben tartózkodunk a napsugárnál nyáron, ezt ugye tudjuk, hogy 10 óra előtt szabad és 3-4 óra után szabad kimenni a napsugárra, még napozás céljából is. Ha többet tartózkodunk, vagy nem ezen időközökben, hanem dél körül, vagy egy óra körül, akkor leéghet a bőrünk. A leégés egy bőrpírral kezdődik, ilyenkor égő, viszkető érzést tapasztalunk. Ha egy kicsit erősebb ez a leégés, akkor nyugodtan hólyagossá is válhat ez a gyulladás, ami később természetesen le is hamlik, egy sebet hagy maga után, igen fájdalmas. A napsugár akut hatásának nem csak a bőrön, hanem az egész szervezetre terjedően is vannak hatásai, ilyenkor rosszul lét, lázas állapot, fejfájás, hányinger, hányás jelentkezik. Ilyenkor a beteget már orvosnak kell ellátni a sötét szobában nyugodt körülmények között, akár infúziós kezelés alá kell vetni. De térjünk vissza a bőrgyógyászathoz. Ezt a hatását azért mindenki ismeri, nagyon nem ismerik a hosszú távú hatását. A napsugár az összegződik a bőrben. Az egész életen át elszenvedett napkárosodás valamikor, amikor a bőrünk már megunta ezt a sok-sok sugarat, kijön az ember bőrén rosszindulatú tumorok formájában. Itt az a katasztrófa, hogy régenben 60-70-80 éves embereken jelentkeztek ezek a kis bőrrákok, ma már 20 és 30 éves korban jelentkezik. Ez köszönhető annak, hogy a légkör elvesztette a szűrő szerepét, kialakultak az ózonlukak, és a napsugár szűrés nélkül közvetlenül a bőrünkhöz érhet. Ezek a kóros, hosszú távú káros hatásai bőrnek bizonyos tumorok jelentkezésében azért, és ezek a tumorok a melanóma, a festékes, anyajegyből kiinduló, igen rossz indulatú bőrdaganatok, sőt azt is lehet mondani, hogy nem csak a bőrnek az egyik legrosszabb indulatú daganata, hanem az egész szervezetnek. Ha nem ismeri fel a beteg ennek a jelentőségét, és később megy orvoshoz, akkor igen súlyos lefolyású lehet ez a betegség is. Évente legalább egyszer bőrgyógyásszal ellenőriztetni kell a festékes anyajegyeket. Ez különösen fontos az olyan északi fehérbőrű nőipeknél, akik egész évben fönt vannak tulajdonképpen a szürkeségbe, és csak nyáron mennek le, és sokkal nagyobb az effektus ennek a sugárkárosodásnak. Itt Magyarországon is azért természetesen mindenki, különösen természetesen akiknek sok festékes anyajegye van, el kell, hogy járjanak évente bőrgyógyászhoz ellenőrizni. Ez ugyanolyan rákszűrés, mint a mellráknak a szűrése, vagy a citológiai vizsgálata a méhnyakráknak a szűrésénél, tehát ezt is már fel kell venni ide erre a listára. A bőrgyógyász egy bőrmikroszkóppal, úgynevezett dermatoszkóppal megnézi ezeknek az anyajegyeknek az ultrastruktúráját, és ebből következtetni tud, hogy változik-e ez az anyajegy, vagy akár rossz indulatúság felé elindult. Ha ezt tapasztalja abban a pillanatban, sebészi úton, és itt alá szeretném húzni, hogy sebészi úton is, nem lézerrel, hanem kivágva, el kell ezt a megmozdult anyajegyet távolítani. Azért kivágva, mert ilyenkor tudunk csak korrekt módon szövettani vizsgálatot végezni. Ma már léteznek olyan készülékek, amelyek digitális kompjúterrel összekapcsolt tárolják ezeket az adatokat, és összehasonlíthatjuk bizonyos időközönként a már meglévő anyajegyek, hogy változtak-e az idő folyamán. Ez ma már ebben a csúcs technológia, de Magyarországon is léteznek ilyen készülékek.
Van-e a napsugárzásnak jótékony hatása?
Mindig ugye szegény napsugárról úgy beszélünk, mint egy mumusról, és csak a kártékony hatásáról. Természetesen. Azt ugye mindenki tudja, hogy a D-vitamin képzésében és itt a csontképzésben nagyon nagy szerepet játszik. Azt azért kevésbé tudják, hogy az északi népek depressziósak, ezért mennek mindig ugye a déli országokba, sőt, a napsugár hiányát külön művi úton napsugár szobákban vagy kabinokban pótolják, és ezzel a depressziót el tudják kerülni. De visszatérve a mindennapi gyakorlatra, mi bőrgyógyászok is használjuk a napsugárnak a jótékony hatását. Léteznek olyan bőrbetegségek, amelyek a nap hatására javulnak. Ilyen a gyerekkori ekcéma, mint egy nagyon nagy betegségcsoport, és ilyen a pikkelysömör. A pikkelysömörös betegeket holtengerre küldik, ugye a holtengernek köztudott a nagyon jó hatása, bizonyos országokban az egészségbiztosító ezt finanszírozza is, hát sajnos Magyarországon ez nem történik meg, elég drága egy 5-6 hetes holtengeri terápia, körülbelül 1,5 millió forintba kerül. Ezt viszont meg tudjuk adni egy művi sugárzó készüléken, ami hasonló a szoláriumokhoz. Ez viszont egy orvosi készülék, aminél sokkal nagyobb az energialeadás, és tudjuk mérni is a leadott energiát, tehát nem úgy megyünk, mint a szoláriumba, hogy 5 perc vagy 10 perc, hanem meg tudom mondani, hogy mennyi a teljesítménye egy csőnek, és így nem égetjük meg a beteget, és a megfelelő terápiás dózist kapja.
Nyugtalan és túlhajszolt világunkból sokszor hiányzik egy nagy kincs, a békesség. Erről a kincsről beszél Gyűrűs Istvánné lelki pásztor.
A Szentírásban, az evangéliumokban, János evangéliumában olvashatjuk azt, amit Jézus Krisztus mondott a tanítványainak. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjon a ti szívetek, se ne féljen. A mindennapi ember vágyai között, a szeretet mellett a leggyakrabban a békességre való vágy szerepel. Az emberiség céljai között ott van az állandó békevágy, hatalmas erőfeszítéseket tesznek annak elérésére. És ennek ellenére úgy tűnik, mintha egyre távolodnánk a békességtől, egyre távolabb kerülnénk a nyugalomtól. Úgy tűnik, hogy a béke megléte az ősidők óta jelen van az emberiség vágyai között. Sok nép köszöntésében is ott van, békesség, békesség nektek. Sőt, a héber emberek sálomot köszönnek, azaz békét kívánnak egymásnak. A Bibliában több mint 350-szer szerepel a béke, a békesség kifejezés. A főváros, Jeruzsálem, a béke városa, vagy például a nagyon jól ismert király Salamon, a legnagyobb király a béke embere volt. A Biblia nyelvhasználatában, mind a héberben, mind a görögben több jelentést is hordoz ez a szó. Lehet az eredeti értelmén kívül úgy értelmezni, hogy tökéletesen, zavartalanul, békében, szeretetben élni. Így a gyarapodásra, a boldogulásra utalt, anyagi, szellemi téren egyformán, úgy az egyén életében, mint a közösség életében. A bibliai kifejezésnek, a békességnek nem a háború az ellentéte, hanem az, ami az embereknek a boldogulását, az egymás közti, illetve az Isten és az ember közti jó viszonyt valamiképpen gátolja vagy zavarja. Tehát a békétlenség az valami kapcsolatbeli zavart jelent. Egyszer olvastam egy történetet arról, hogy egy pályázatot írtak ki, hogy fessék meg a békességet. Nagyon sok pályamű érkezett be, szebbnél szebbek, gyönyörű naplemente, vörösben ízó napkorong, mint a békesség szimbóluma, akkor szerelmes párok, ahogy fogták egymás kezét. És érdekes módon a legnagyobb díjat egy nagyon érdekes kép, egy nagyon furcsa kép nyerte el. Egy háborgó tengert lehetett látni a képen, hatalmas hullámtarajok voltak, fodrozódott a víz, és bent messze a tengerben egy szikla volt látható, és a szikla tetején egy kis sirály ült. A képnek ez volt a neve, hogy a békesség. Ezt a sirályt nem zavarta, hogy a környezetében minden olyan békétlen. A békesség az nem egy kívülről jövő valami. A békességnek belülről, ami szívünkből kell indulnia. Hogyha megpróbáljuk megérteni Jézus szavait, Jézus azt mondta az ő tanítványainak, hogy békességet adok nektek. És ez a békesség adás, ez egy romlatlan, tökéletes kapcsolatot jelent. Jézus Krisztus így közeledett az emberek felé. Azonban Ádám és Éva bűne óta ez a békesség, ez a nyitottság megszűnt az emberben, és megszűnt az emberi bizalom is a másik ember iránt. Emlékezzünk csak arra, hogy amikor ettek a tiltott fa gyümölcséből, abban a pillanatban félni kezdtek Istentől, elrejtőztek a kertben, és amikor Isten megtalálta őket, akkor egymásra mutogattak. Megszűnt az a békesség, ami addig jellemezte őket. Az Isten és az ember, és az ember és az ember közötti jó viszony megromlása, a békétlenség. Az ember nem tud önmagában békességet teremteni. Hogyha kivesszük az ellenfelek kezéből a fegyvert, attól még nem születik meg a jó viszony. A világ békéje, a fegyverek az erőszak árnyékában van, és nem változtatja meg a szívet, nem változtatja meg a gondolkodásmódot. Nem igazi békét teremt az, aki csak leteszi a fegyvert. Isten békessége a kereszt árnyékában van, a kereszt árnyékában található. Így egyértelműen kifejezte érzéseit az emberek iránt, amikor Jézus meghalt a kereszten. Az ő jó indulatához, szeretetéhez nem férhet kétség. Békességet szerzett az ő keresztje által. Jézus szeretete lerombolta az emberek közötti válaszfalat. Úgy nézhetek a másik emberre, hogy ő Istennek éppen olyan drága, mint amilyen drága vagyok én, ugyanúgy gyermeke, ahogy én is gyermeke vagyok, ugyanúgy szereti őt is, mint ahogy engem is szeret. Nincs helye a versenyzésnek, a dicsekedésnek, és nincs helye más békességet megrontó rossz életfolytatásnak sem. Békességünket nagyon sok dolog megronthatja. Megronthatja a holnaptól való félelem. Olyan sok hírt hallunk a televízióban, rádióban, amik arról szólnak, hogy mennyire bizonytalan a holnapunk. Megronthatja a békességünket a betegségtől való félelem. Állandóan ott van annak félelme, hogy jaj, vajon nem ére engem is útól az, amitől annyira félek, ami esetleg a családomban már valahol felütötte a fejét. De félelmet, békétlenséget okozhat a szegénységtől, a munkanélküliségtől való félelem, vagy más bajoktól való félelem. Hogyha valakinek vannak barátai, akik megértik, akik ott állnak mellette a legnehezebb órákban, akkor sokkal könnyebb elviselni a terheket. De még könnyebb elviselni a terheket, ha rá tudunk hagyatkozni Istenre, hogyha minden tekintetben figyelembe vesszük azt, amit az Ézsaiás próféta könyvéből úgy olvasunk, hogy akinek szíve reát támaszkodik, akinek szíve Istenre támaszkodik, azt Isten megőrzi teljes békében, azért, mert ő benne bízik. Jó, hogyha van az embernek egy barátja, jó, ha van egy társa, akivel megoszthatja félelmeit. Jó, hogyha van, aki segít a békétlenségből békét teremteni, de a legnagyobb béketeremtő az maga Jézus Krisztus volt. Az a békesség, ami tőle jön, az nem a jövő álma, hanem a miénk is lehet, sőt, a mai napon a miénk lehet. hogyha rendszeresen elgondolkodunk Isten szeretetén, ha rendszeresen gondolkodunk az ő jó indulatán, amit értünk tett, hogyha nyitottak vagyunk felé, akkor elmúlik a békétlenség a mi szívünkből, és megtapasztaljuk, hogy a békesség az igazán felülről származik. Én kívánom, hogy ezen a nyáron gyakran legyünk Isten közelében, és gyakran tapasztaljuk meg, mi az, hogy felülről jövő békesség, amit Isten ad nekünk, nem úgy, mint a világ, hanem amit egyedül ő képes adni a mi számunkra. Kívánom ezt mindannyiuknak. Amen.
Nemrégiben egy rendezvényen találkoztam egy fiatalemberrel, akit egy német juhász kutya kísért. A kutyán hám és egy vörös kereszttel ellátott táblácska volt. A gazdája teljesen ráhagyatkozva közlekedett. Gondolom, már ki is találták, hogy ez a fiatal egy vak volt. Erdődi Viktorral beszélgettem. Mióta vagy vak?
Tulajdonképpen születésem óta. Egészen pontosan koraszülöttként inkubátorba kerültem, és ennek következtében az inkubátorban az oxigén túladagolás következtében olyan súlyosan károsodott a retina hártya, aminek következtében teljesen megvakultam.
Mondanál egy néhány szót erről az életről, hogy hogyan élnek a vakok?
Egy vakember elsősorban a hangok világában él, másodszorban a tapintás, ami nagyon fontos, hiszen aki semmit nem lát, az a színekről nem sok fogalmat alkothat, főleg akkor nem, hogyha született vak. Ha nem született vak, akkor igen. És hát a közlekedés ugye vagy fehér bottal történik, vagy pedig egy szerintem sokkal jobb mód, ami ugye a kutyának a jelenléte, ami az én életemben is a Jóistennek a kegyelme. Én ezt így fogom fel. Ezzel a Jóisten kegyelméből sokkal biztonságosabban lehet közlekedni. Tehát igazából a vakoknak is ugyanúgy meg kell küzdeni a mindennapi dolgokkal, vásárlás, ha van munkája, akkor munka. Én is dolgozom egy szépségszalomban, mint masszőr, de foglalkozom számítógépekkel is, hobbim az a zeneszerzés. Tehát igazából ugyanúgy élnek, és nem is nagyon szeretjük, hogyha azt mondják, hogy világtalan, sokkal inkább azt mondjuk, hogy vak, mert a Biblia is azt mondja, hogy vak. A világtalan az már sokkal inkább nem szép, hiszen ugyanolyan világunk van, mint másoknak, ugyanúgy gondolkodunk, ugyanúgy érzünk, ugyanúgy a Jóistennel is, aki ismeri őt, ugyanúgy társalgunk, tehát teljesen hasonló az életünk, csak hát minden ugye a hangokra épül, meg a tapintásra, meg egyéb más érzékszervekre a látáson kívül.
És hogyan éled meg a hétköznapokat? Hogyan telik egy napod?
Reggel elmegyünk dolgozni, természetesen a kutyának a segítségével. Nem is közel van a munkahelyem, hanem elég messze, jó másfél órás utazás, tömegközlekedés, metró, busz, villamos, minden. Tehát ez teljesen így működik. Munka után, hogyha nincs semmi program, akkor hazamegyünk, ha van, akkor azt intézzük el. Ugye sok minden program van még munka után, sokszor barátokkal találkozni, kirándulunk rendszeresen, természetesen gyülekezetbe járunk, és hát mindenhova igazából együtt jutunk el, és együtt éljük a hétköznapjainkat. Ha van egy kis időm, akkor a kedvenc hobbim az a zeneszerzés, annak szentelem ezt az időt, családdal természetesen el vagyunk, számítógépet használok minden nap, e-mailek, internet. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a számítógép mindent mond. Tehát így gyakorlatilag az interneten bármit, ami szöveges információ, azt el lehet érni, meg a számítógépet használni lehet szövegszerkesztésre, egyéb, amire a látó emberek is használják majdnem, leszámítva azt, hogy ilyen grafikus dolgokkal nem foglalkozunk, de minden, ami szöveges, azzal ugyanúgy.
Hogyan találkoztál Istennel? Hogy volt-e valami különleges élményed, esetleg egy különleges találkozás?
13 éves fejjel, tehát nagyon kamaszkoromban volt az első. Akkor érzékeltem azt először az életemben, hogy van egy lény, aki fölöttem és mellettem van, és hogy ez a lény, ez nem a képzeletnek, meg az emberi gondolatoknak a szüleménye, hanem ő egy valóság. ő egy olyan valóságos lény, mint amilyen valóságosak mi vagyunk, és nyilván ezek után őt megismertem az igét. Aztán később volt egy iskolatársam már középiskolában, egy látó iskolatársam, aki kazettákat hozott nekem, és akkor ismertem meg az Adventista Egyházat, és hát tulajdonképpen igazából 2002-ben keresztelkedtem meg, azelőtt jártam gyülekezetbe természetesen évekig. Igazából folyamatosan éltek az élmények, először nyilván ez az alapvető élmény, aztán később megismertem Jézus Krisztust, mint megváltót, az ő áldozatának a nagyságát, és igazából ez volt az a pont, olyan 16-17 éves korom, amikor azt mondtam, hogy én végleg Jézus Krisztus mellett akarok dönteni, és végleg az ő kezébe akarom tenni az életemet, és azt gondolom, hogy ezt a döntésemet azóta sem bántam meg, és hiszem, hogy soha az életben nem fogom megbánni, mert az ő lénye és az ő szeretete az olyan kifogyhatatlan és olyan hatalmas, hogy igazából semmivel sem helyettesíthető és semmivel sem mérhető össze. Az egész életemben ezt tapasztalom, és az, hogy én a vakságomat is úgy tudom kezelni, ahogy kezelem, ez is annak köszönhető, hogy az Úr Jézust megismertem, hiszen ő nélküle biztos, hogy nem így fognám fel ezt az állapotot, ő nélküle biztos, hogy egészen másképp állnék ez a dologhoz. Tehát úgy gondolom, hogy minden embernek, akár lát, akár nem, az az életében a legfontosabb, hogy Jézus Krisztust megismerje, mert hogyha őt megismeri, akkor boldog élete lesz, és hiszem, hogy csak így lesz boldog élete.
Itt van stúdiónkban Háló Sándor lelkipásztor, aki lelkes vezetője a vakmissziónak. Sándor, mit tesztek a vakmisszió keretén belül?
Először is talán azt említeném, hogy az istentiszteleti helyekre is esetenként el kell kísérni egy embert, aki még nem tudja biztosan az utat. Aztán különböző anyagoknak a felolvasását végezik, nagyon lelkesen és nagyon nagy szorgalommal és odaszánással testvérek, és olyanok is, akik nem tartoznak az egyházunkhoz. Ezzel biztosítunk olyan lehetőséget a vakoknak, akik ugye olvasni nem tudnak, illetve Braille formátumban nincs biztosítva számukra ez az anyag, hogy akkor a kazettákról visszahallgatják. Sok fiatalnak például a főiskola végzésénél a tananyagot olvasták fel. Közös kirándulásokat, programokat szervezünk, még olyat is, hogy közösen hangversenyre elmegyünk velük. Ezek a közös kirándulások rendszeresen vannak, minden hónapban elviszük őket a természetbe, és nagyon élvezik ezeket az alkalmakat. Aztán olyan is előfordul, hogy valamelyik beteg lesz, és segítségre van szüksége egy bevásárlásra, egy takarításra, vagy bármilyen másra, akkor ebben is kell, hogy segítsük őket. A vakembernek a körülményeiből adódóan eléggé beszűkültek a baráti körei. És tulajdonképpen ez a vakmisszió, amit végzünk, ezt is szeretné szolgálni, hogy embereket összehozunk egy csapatba, és így barátokat találnak, közösséget, ahova úgy érzik, hogy oda tartoznak, ahol egy kicsit bizalmasabban, bensőségesebben tudunk kapcsolatot tartani velük. Rendszeresen tartunk nyári táborokat. 3 éve tartottuk az elsőt, és az olyan jól sikerült, hogy a vakok lelkesedése és öröme késztetett bennünket arra, hogy ezt meg kell ismételni, és most nyáron is, júniusban fogjuk 16-ától egy 7-es tábor tartani Mátraalmáson. Számomra például nagyon felemelő érzés, amikor egy-egy ilyen táborozás alkalmával ezeknek a vak embereknek a felszabadult boldog kacagását, nevetését hallod. Olyankor mindig úgy érzem, hogy feltétlenül érdemes ezt a munkát csinálni. Vagy megemlíthetném azt is, hogy az egyik fiatal testvérünk egy honlapot szerkeszt, kimondottan a vakmisszió részére, világosságüzenete.hu, természetesen ékezet nélkül.
Vannak-e támogatóitok és segítőitek ebben a munkában?
Hála jó Istennek egyre inkább, és most már az ország különböző részeiből jelentkeztek ilyen segítők. És nagyon nagy örömünkre szolgál az, hogy nem csak az idősebb generáció képviseli magát ebben a segítő táborban, hanem a fiatalok is, és ez azért nagyon fontos, mert a vakok és a sérült látók között, akikkel mi kapcsolatban vagyunk országos szinten, azok között sokkal több a fiatal, ezért nagyon jó, hogy nekünk is egyre több a fiatal segítő. Egyébként erre nagyon nagy szükség van, mert például ha kirándulásra is mennek, vagy most lesz a nyári táborozásunk, akkor szinte majdnem minden vak mellé kell egy segítő, hiszen elmegyünk egy ismeretlen terepre, ki az erdőbe, és ott nem tud magától menni, muszáj mindenkinek a kezét fogni, vagy belénkarolnak, és úgy egy látó, egy vak megy együtt, és így, amikor így megyünk például az erdőbe, vagy egy csodálatos réten, akkor mindig mi vagyunk a szemük, és elmondjuk nekik, hogy mit látunk. Leírjuk a természetet, szakítunk egy virágot, és elmondjuk, hogy hogy néz ki. És akkor ő bele tudja élni magát abba a környezetbe, ahol mi járunk. Elmondjuk, hogy milyenek a felhők, amik fölöttünk vannak, a madarakat, milyeneket látunk, és így tovább. Tehát tulajdonképpen a mi szemünkön keresztül látják azt a természetet, amiben ott vagyunk éppen.
Sándor, van-e valamire szükségetek?
Nagyon sok mindenre volna szükségünk. Én talán a legfontosabbakat szeretném elmondani még, ami úgy a lelkünkön van, amit a közeljövőben szeretnénk megvalósítani, de pillanatnyilag még nincsen rá fedezetünk. Szükségünk volna diktafonokra, amiknek ilyen külső mikrofonos bemenetük van. Aztán szükségünk volna ilyen szobai sporteszközökre, amit egy-egy ilyen vak embernek az otthonában tudnánk elhelyezni. Nagyon szeretnénk tandem kerékpárokat szerezni. Erre azért volna szükség, mert ezek a vak fiatalok éppen a vakságukból adódóan mozgás korlátozott életmódot élnek. Itt szeretném megemlíteni, hogy felejthetetlen élményt jelent egy vak számára, ha megfogod a kezét és elkezd el vele szaladni. Az a tudat, hogy ő most minden visszatartás nélkül belerohanhat a világba és futhat, amit másképp nem tehet meg. Na, ilyen mozgásokra volna szükségük.
Műsoridőnk végéhez közeledve kérem készítsenek elő papírt és ceruzát, mert következik bibliai rejtvényünk.
Mai játékunkban az Ó és Új Szövetség egy-egy nő alakjának nevét keressük. Első kérdés. Ki volt az a prófétanő az Ószövetségben, aki a bírák korában Izrael bírája és profétája volt? Az ellenség felett aratott győzelmének feljegyezve találjuk a Bibliában. Segítségül olvassák el a bírák könyve 4. fejezetét. Második kérdés. Ki volt az az idős 84 éves profétanő, aki a kisdád Jézusban felismerte a megváltót, mikor szülei felvitték a jeruzsálemi templomba, hogy ott bemutassák az Úrnak? Segítségül olvassák el Lukács evangéliuma 2. fejezetét. A helyes megfejtők közül 4-et sorsolunk ki. A nyerebény a stúdió által készített Igaz Történetek című gyermekkazetta, illetve CD. A gyereményeket postán küldjük el.
A műsor után ma is hívhatnak minket 15 óráig. A 06-28-455-254-es telefonszámon. SMS számunk 06-30-66-43-143. Valamint leveleikre is szívesen válaszolunk. Címünk 1245 Budapest, postafiók 1023. Önök a hetednapi adventista egyház félóráját hallották. Legközelebbi adásunkat július 8-án, pénteken hallhatják. Tartsanak akkor is velünk.
Munkatársaim nevében elköszönök Önöktől, a szerkesztő műsorvezetőt, Szabóné Nagy Szilviát hallották. Békesség Önökkel!